Az első fejezet. Meghívó egy vidám királyi lakomára. Van egy kis időd? Akkor gyere velem Dínom-Dánom országba, hogy még hírét sem hallottad. Most majd meghallod, hogy a térképen sincs rajta. Hát persze, hogy nincs. Mert a térképészek még nem tudták eldönteni, hogy a földnek melyik sarkában helyezzék el. Abban viszont egyetértenek, hogy ennek az országnak egy hatalmas, terített asztala közepe, uralkodója pedig a nagyevő Tóbiás király. Nincsen annyi csöregefánk, túrós csúsza, pecsenye és habos torta a világon, ami nála el ne fogyna. Akkora a pocakja, hogyha megy valahová, ezüst tálcán viszik előtte, nehogy belebotoljék. Szerencsére ritkán jár gyalog. Szívesebben üldögél a roskadásig megrakott asztalnál, fején koronával, nyakában abrosznyi hófehér szalvétával, kezében pedig az uralkodói jogar helyett késsel és villával. Országában a hónapokat sem úgy nevezték el, mint másutt. Az esztendő disznó torhavával kezdődik, farsangi fánk havával folytatódik, ezt követi a sonka hónap és a rántott csirke hónap. De a legnevezetesebb mégis a palacsinta hónap, mert ő felsége a palacsintát még a mákos beiglinél is jobban kedveli. Az udvari íródeáknak legfontosabb feladata feljegyezni, hogy Tóbiás király mikor hány palacsintát süllyesztett el feneketlen gyomrában, s hogy ezek közül hány volt lekváros, túrós vagy diós. Rendkívül fontos adatokat aztán a királyi hivatalnokok összeadták, kivonták, osztották és szorozták, a király étvágyának növekedéséről vagy csökkenéséről pedig táblázatokat készítettek, hogy kiszámíthassák, mekkora a jólét Dínom-Dánom országban. Az eredmény mindig csodálatos volt, főleg akkor, amikor a király asztaltársaságának fogyasztását is figyelembe vették. Ő felsége nem szeretett egyedül enni. Ilyenkor már a harmadik sült libánál elszomorodott, a negyedik dobos tortánál felsóhajtott, sőt, voltak, akik könycseppet véltek felfedezni a szeme sarkában. Az udvari tányérnyalók szerint ennek csak is az áldott jó szíve lehetett az oka, ami nem bírta elviselni, hogy kedves hízelgői ne részesüljenek dereje főszakács konyha művészetének áldásaiban. Agyafúrt ember volt ez a szakács. Kezében a főző kanalával nagyobb hatalmat gyakorolt, mint egy hadvezér. Ő felsége többet adott egyetlen szavára, mint a legbölcsebb miniszterek tanácsára. No, hiszen jól is élt a szakács, meg az egész pereputja. Úgy ellepték az udvart, mint mézes körtét a darazsak. Ipa, napa, ángya, sógora, komája mind ott lebzselt a trónus körül, és bár semmit sem tettek, egy-kettőre grófok, bárók, hercegek, tábornokok lettek. Vígan éltek, gazdagodtak, és a királlyal együtt híztak, mert minden királyi ebéd vagy vacsora meghívásnak teleszájjal eleget tettek. Ott könyökölt az asztalnál a holdvilág képű bendőbáró, szürcsölte a levest a dupla tokájú dagadó herceg, zsíros ujjait nyalogatta cuppogva aprólék hercegnő, fasírozott generális pedig annyira csámcsogott, hogy az udvari bolond jónak látta egy kis zenével ellensúlyozni a mohó étkezés hangjait. Csörögének, mert így hívták a bolondot, joga volt a szókimondáshoz, sőt, a csúfolódáshoz is. Énekelhetett bármit, senki sem vette komolyan. Bolondjukból bolond szél fúj, mondták, és a király is csak nevetve legyintett. Ha pedig Csöröge valakit nagyon megcsípkedett, az sohasem magára vette, hanem mindig a szomszédjára kacsintott. Így történt azon a szép nyári napon is, amikor a király kíséretével együtt a kertjében kívánt ebédelni árnyas fák alatt, Csöröge lantjának vidám pengése mellett. Ennek az lett a következménye, hogy Tóbiás királynak a friss levegőtől még jobban megnőtt az étvágya, bolondjának meg a csúfolódós kedve. Ő felsége a rengeteg sok kacsa, liba és csirkecomb után ebédje fénypontjául túrós palacsintát rendelt, mi alatt Csöröge huncut jókedvében egy faágon hintázott a falán.